Isten igényét, Ezékiel próféta könyvéből olvasom a 34. rész első 10 versét. Ítélet az ítlen pásztorok fölött. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, profétálj Izrael pásztorairól. Profétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették, hát nem anyáját kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkoztatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek, a gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöttétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk. Mindenféle mezei vad elevele lettek, úgy szétszóródtak. Ott bolyongott nyájam, minden hegyen és minden magas halmon, szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána erejtjen, nincs, aki megkeresse. Ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, mivel réda lett a nyájam, mindenféle mezei vad eledele lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora. Pásztoraim nem eredtek a nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét, így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Gondoskodom róla, hogy ne ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és többé nem esznek belőlük.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Én nem is szeretem ezt a éneket, ezt a ifjúság éneket, amit énekeltünk, ezért nagyon énekelni sem tudtam, nem is láttam onnan a szöveget, de ahogy hallgattam, még én a zenei antitalentum is rájöttem arra, hogy ez egy ősi izraeli dallamra íródott, jól gondolom? Legalábbis a hangzás olyan volt, mintha egy ősi izraeli dallam lenne, és hogy hallgattam, meg aztán próbáltam én is énekelni, többször is borsozott a bőröm ettől a dallamtól, de nem azért, mert rossz volt, megnyugtatom simán, hanem valamiért, hogyha én ilyen régi ősi izraeli dallamot hallok, akkor nekem mindig borsozik a bőröm, valahogy átjár valami, ami lehet, hogy ez baj vagy bűn, de a többi egyházi énekünknél talán nem annyira. Valami mindig megérint ebből az ősi hangulatból. Valamit tudtak az ősi zsidók, zenek, írók, vagy nem tudom. Valahogy lehet, hogy ez az én butaságom, de valahogy mégis mindig ezen átjár. Na nem ez a prédikáció, csak ugye szerettem volna mondani. Amikor a mai ígét a hét elején elolvastam, hogy mi lesz az, amiről majd Isten segítségével itt beszélni szeretnék, akkor arra gondoltam, hogy felhívom a Gábort, és megkérem, hogy építsünk ide előre egy karámot, és hozzunk be 3-4 birkát onnan kintről, és mennyire jó lenne úgy ígért kérdezni, hogy közben itt rohangálnának a birkát, és egy kicsit közelebb kerülne hozzánk az a hangulat, hiszen a jó pásztorról, vagy a gonosz pásztorokról hallhattunk ma a lekciómban, a textusunkban is, majd talán erről fogunk hallani. De aztán azon gondolkodtam, hogy mennyire vonná el a figyelmet ez itt, lehet, hogy szava is lenne ennek a dolognak, vagy hangzavar is lenne, mert ugye hát azért ha nem érne, de egyből akkor is azért a biztos végetne. Aztán meg arra gondoltam, hogy egyáltalán a birkákról, a nyájról, a juhról szól ez a mai ige. Nem inkább, hogy pásztort kéne hozni. És akkor elkezdtem kutatni, hogy honnan tudni egy pásztort hozni. De hát manapság nem olyan könnyű pásztort találni. Itt az otthonnak sincs pásztora, nem tudunk ott valakit beöltöztetni. És most a pásztort azt nem a lelkészre gondolom, mert a lelkészünk azért van, meg van egy intézmény vezetőnk is, tehát van egy pásztor az otthonnak, de nem a hagyományos értelemben ez pásztor van. De aztán ezt az egészet elengedtem, és aztán arra gondoltam, hogy nem feltétlenül erről kell, hogy ma beszéljünk, és talán majd így fog jelölni az idehirdetésből, hogy nem feltétlenül erről van is szó. Neki egy picit ez másképp kell értelmezni. De az rögtön feltűnhet mindenkinek, hogy a mai lekciónkban a jó pásztorról hallottunk, és ugye azt is hallottuk Gábortól, hogy egy sok rétű ünnep van a mai napon, ugye az egyházi rendszerint a jó pásztor vasárnapja van, de ugye már ünnepeltük az anyák napját, és erről talán majd még említünk is pár szót az idehirdetés végén. nem úsztuk meg soha, bár nem egy egyházi ünnep az anyák napja, nem úsztuk meg soha, mert valahogy mindig vasárnapra esik anyák napja, nem véletlen, ugye? Rájuk első vasárnap, és általában az Isten tiszteletünk is vasárnap van, tehát ez egy ilyen megúszhatatlan dolog, hogy az Isten tiszteletbe bekerüljön az anyák köszöntése, még ha nem is annyira biblikus ez a dolog, de ha belegondolunk abba, hogy a Biblia hányszor tartalmaz anyákról képet. Mindjárt a Bibliánk legelején ugye a mindannyiunk ősanyja Éva, vagy aztán később nagyon sok anyának a történetét ismerhetjük meg, egy olyan anyának a történetet, aki nem tudott más elkezdhetésébe tenni, mint kosárba tetsző gyermekét, és rábízza a Jóisten akaratára, vagy egy olyan anyáról, aki már nagyon-nagyon idős, és már nem is hiszi, hogy gyermeke születhet, aztán még ki is neveti esetleg azt, aki azt mondja neki, hogy gyermeket fog születni, vagy egy olyan anyáról, aki elmegy majd egy másik anyához, és köszönti őt, és amikor találkoznak egymással, valami különös dolog mozdul meg mind a kettejükben, vagy egy olyan anyáról, aki itt a földön, ami úrunknak ad életet, és sorolhatnánk még az anyákat. Gábor, amikor Szentiszteletelőtt beszélgettünk, akkor egy másik anyát is megemlített, aki azért imádkozott, hogy ő elvetett fia jó útra térjen, és aztán ebből a fiúból egy nagy egyházat lett, és meghatározott nagyon sok mindent az egyház történetben, az egyház életben, de sorolhatnánk még nagyon sok anyaképet. De nem erről szól a mai alkalom feltétlenül, hanem sokkal inkább a jó pásztorról, vagy, ahogy rágondolunk a mai textusunkra, ennek az ellentétéről. És bennem felmerült a kérdés, hogyha a jó pásztor vasárnapja, akkor miért a hűtlen pásztorokról van ma szó? Miért erről beszélünk? Aztán rájöttem, hogy nagyon rafináltak voltak, akik összeállították az útmutatónkat, mert nem véletlen az, hogy most a jó pásztor mellé behozzák itt a hűtlen pásztor képét is. Ugye a lekciómban a János evangéliumában a jó pásztorról, és itt a Ezékielnél pedig a rossz pásztorról, vagy a gonosz pásztorok, vagy a hűtlen pásztorokról hallhatunk. És ez a kép is nagyon kis bugyusza, de nagyon jól mutatja azt az ellentétet, hogy miről is van itt valójában szó. De miért? Miért került ez ide? És amikor ezen elkezdtem gondolkodni, akkor arra gondolkodtam, hogy lehet az egyik oka az, hogy mi emberek akkor tudjuk értékelni a jót, hogyha látjuk mellette a rosszat is. Ilyenek vagyunk, így vagyunk összerakva. Amíg van egészségünk, addig nem az értékeljük azt, hogy van egészségünk, na de amikor betegek vagyunk, akkor nagyon tudjuk értékelni azt, hogy mikor egészségesek voltunk, de amikor újra egészségesek leszünk, akkor megint nem. Hát néha nem biztos, hogyha egy kicsit rosszabbul is megy a sorunk, akkor az nem használ nekünk. Isten mindent a javunkra tud fordítani, ugye ezt tudjuk, erről beszéltünk egy néhány Isten tisztelettel ezelőtt, és olyan nagyon kell nekünk, hogy mi embereknek, hogy a jó mellett ott legyen a rossz is. Ha csak arra gondolunk, a mai fiatalok is látom, hogy már egy-két fiatal mosolyogott is ezen a két jelen, a fiatalok tudják, hogy ez a jó magyarosan ez a tetszik elni a like, meg a dislike, a nem tetszik kifejező dolog. És olyan érdekes, hogy akár a Facebookon, vagy a YouTube-on egy kép, egy videó, vagy sok platformon egy kép, egy videó alatt ott van, hogy kinek tetszik, és kinek nem tetszik. És ha megnézzük, akkor nagyon sok ember oda teszi a nem tetsziket. Nagyon sok ember kifejezi a nem tetszését. És hogy miért lehet ez, hogy miért van bennünk ez a szándék, és valószínűleg azért, mert nem vagyunk képesek a jót úgy értékelni, ahogy az van. Itt is most szembeállítódik a jó pásztor képével a hűtlen pásztorok képe. De nagyon fontos az, hogy mi ezt helyre tegyük magunkba, amiről már szó is volt. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a mai lekciómban is olvastuk, én vagyok a jó pásztor. Kicsit a napfényben, és annak örülünk, hogy kisütött a nap, mert ebben nem így nézett ki, napfényben nehezen látszanak a képek, de valami feltűnhet annak, aki elolvasta a szöveget, hogy valamit megváltoztattam itt a kiírásban. Az A betűt. Ezt nagy A betűvel írtam. Azért, hogy egy kicsit hadd beszéljek erről, és hadd hangsúlyozzam ezt. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor. Nem azt mondja Jézus, hogy én is egy pásztor vagyok, nem azt mondja, hogy én vagyok egy valaki, aki pásztorol benneteket, hanem én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az egyetlen, aki vezetni tudom, és akarom, és fogom az én népemet, és én vagyok az egyetlen pásztor, aki képes arra, hogy ezt a nyálat elvezesse, és aztán folytatja is, hogy én olyan pásztor vagyok szemben a béresekkel, aki az életét adom azokért, akiket szeretek. Tehát itt az A betűnek nagyon nagy, ennek a legkisebb, vagy egy betűs szónak is nagyon nagy jelentősége és értelme van. Nagyon hangsúlyosan mondja Jézus. Mint hogy elmondja azokat a kijelentéseket is, amiket a föl vannak írva, én vagyok az út, az igazság, az élet, ezekről ugyanígy lehetne beszélni, hogy milyen összefüggésben érti ezt. De most a pásztorságról van szó. És még mielőtt belemegyünk az ide értelmezésbe, kicsit hadd helyeződjünk bele abba a korba, ahol most vagyunk, hogy megértsük ezt a példázatot, mert valójában itt a pásztorság az lehet inkább egy példát mutat nekünk. Ezért ilyen profétáról van szó, aki a babiloni fogságba vitel idején volt profétája a népnek, az már papi családból származik, aztán később ő is pappá válik, és őt is elhúzolják a babiloni fogságba, és a babiloni fogságba húzolják, hiszen a kutatók szerint a kb. 5. évben lesz ő proféta, hiszen megszorítja, és profétájával válik a fogságban élő embereknek. Eleinte nem nagyon figyel oda rá a nép, történik is vele egy érdekes sztori, ezt érdemes majd elolvasni, ez az egyik első számú házi feladat, hogyan némul el és hogyan lesz újra beszédképessége a profétának. Nagyon érdekes, nem túl vidám az ő életútja, nagyon-nagyon sanyarú körülmények között él, hamar elveszi a feleségét a fogságban, és nem is annyira népszerű a nép körében, de nagyon hűségesen és nagyon szolgálatképpen teljesíti az ő szolgálatát és az ő elhivatását. A Ezékiel könyve a látomásokról szól, mint ahogy a prófétai könyvek általában, és nagyon erősen kihangsúlyozza, nem csak az akkori kornak a dolgaira világít rá, hanem egy jövőképet is mutat a népnek, és a próféta a béke szövetségesének jelöli meg ezt a szövetségének kerül ezt az időszakot, Jeremiás könyve pedig ezt az új szövetségként emeli ki, és nagyon érdekes, hogy még itt Ezékiel prófétánál azt olvassuk később, hogy új szívet, új lelket fogadni Isten, és akkor örökre újra köztük fog lakni, és akkor a népet egyetlen pásztor fogja irányítani, és már egy előképet ad. Ott még Dávidként lelőli meg, de aztán most már tudjuk, hogy a Dávid házából való leszármazott, maga Úr Jézus Krisztus, akire utal itt, mint a jó pásztorra, aki majd egyetlen pásztorként fogja vezetni a népet. Bocsuljuk egy kicsit szét ezt a mai ügyet szakaszt, mert nagyon tanulságos, hogyha nem is teljesen mélyébe belemenve, mert az egyébként szemeszter tarthatnánk erről, annyira gazdag ez a mai ügyet, de egy kicsit azért egy-két szóra, egy-két gondolatra figyeljünk oda a mai ügyet szakaszunkból. Így szól hozzám az Úr igéje, emberfia a prófétál Izrael pásztoraiból. Mindjárt a ügyet szakasz legelején egyébként kijelenti, hogy nem a maga gondolatát mondja el. Isten prófétája Ezékiel, az ő szavát mondja el, mindjárt el is mondja, hogy így szólt hozzám az Úr, tehát megjelöli a forrás, mint egy hivatkozva arra, hogy ez Isten szava, és nagyon érdekes a kezdete is, emberfia, ahogy Isten hozzá szól a prófétához, ezzel is kifejezve azt a viszonyítást, azt a viszonyítási alapot, ahogy az ember az Istenhez viszonyul. Prófétája Izrael pásztorairól. Prófétáit mondd meg a pásztoroknak, így szól az én uram az Úr, jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették, hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak. Nagyon érdekes, mikor ezt olvastam, akkor nekem is felül összet az a pásztorságnak a képe, amiről is beszéltem is, hogy akár itt ezt személyekedhetnénk is, és így felgyülemlett bennem, vagy feljött bennem a pásztornak, a valódi pásztornak a képe. Manapság már ilyen ritkán látni, régen azért sokkal több pásztor volt, manapság már inkább ilyen skanzonekben mutogatják meg egy-két ilyen génmegőrző telepen vannak még pásztorok, de nem egy sláger szakma. Ugye? A pásztornak ennyi az nem egy sláger szakma manapság, bár lehet, hogy újra az lesz, hogyha így folytatódik a világ járása, és majd a különböző gáz meg olajcsapok elzárodnak, akkor lehet, hogy visszatérünk egy másik életvitelbe, de ne erről beszéljünk. De aztán nagyon hamar rá kell jöjjünk arra, hogy itt valójában nem a hagyományos pásztorokhoz szól Isten és a prófétán keresztül, hanem talán egy kicsit más jelent itt a pásztorságnak a képe. Itt is egy szépen keresztül világít rá Isten az akkori kornak a dolgaira, és hogy megértsük egy kicsit, tartunk egy perces történelem órát. Ugye mondtam, hogy a babiloni fogságba hurcolják el a népet, az alsó kép mutatja, próbálja mutatni azt, hogy mi történik, de megértsük, ezt el kell, hogy mondjam, hogy akkoriban a babiloni birodalom, meg az akkori korban majdnem minden birodalom azt tette, hogy amikor leigázott egy másik nemzetet, akkor tulajdonképpen lakosságcserét csinált. Mint hogy ezt nagyon sokkal később is megtették, ugye gondoljunk csak, hogy nem olyan régi történelmünk a világháború után, amikor a Magyarországról is a német ajkulakat kitelepítették, vagy például a szlovák területekről betelepítették a magyarokat, tehát ilyen lakosságcseréket végeztek. Talán egy kicsit akkoriban ez másképp volt, de akkoriban nagyon erősen megcserélték a lakosságot, mint egy biztosítva a saját uralmukat, és elnyomva és megmutatva a saját hatalmukat, és elnyomva az ottani nemzeteket, népeket, és mondhatnánk azt, hogy hírájában elfolytva a látogatásnak a lehetőségét. Ennél sokkal több is kellett, vagy történt ekkor, mert például a vallási dolgokat is ezzel tudták befolyásolni. Mert nem feltétlenül azonos vallásúak voltak az egymásra lévő országok birodalmak, és így még azt is az uralkodó birodalom azt is elő tudta mozdítani, hogy az ő hite, az ő vallása érvényesüljön a leigázott területen. A római birodalom ezt egy kicsit másképp csinált a szabadabban hagyta, de ott is azért voltak ilyen törekvések, de ebben a korban mindenképpen a babiloni birodalom ezt tette. Nem az összes, nem a teljes népet hurcolták el, de a jelentős részét, és mindenképpen a vezetőket, az uralkodókat, a tehetősebbeket azt biztos, hogy elvitték, hogy nehogy elindítsanak egy lázadást az akkori birodalom ellen. Így történt a zsidó népszel is, elhurcolták, mint ahogy említettem, magát a prófétát is. És hogy mondtam, nem feltétlenül a igazi pásztorokra kell gondolnunk, hanem én azt gondolom, hogy és nem csak én gondolom, nincs, hanem Isten akkor egy nagyon erős felszólítást küldött a nép vezetőihez. Itt a pásztorok azok a nép vezetőire kell érteni, és így már talán kicsit más megvilágításba helyeződik az ige. És itt egy nagyon érdekes váltás történik az igényben, így eddig más hangsúlyban beszélt a proféta, áttér. Nem őrülünk beszél innentől kezdve, ebben a részben, ami most előttünk áll, hanem hozzájuk beszél. Ugye azt mondja, hogy a teljes megisztátok, ti, hozzájuk beszél, és felszorolja azokat a bűnöket, amiket tettek a vezetők. Nem kicsi dolgokat sorolj föl, nem csak valami felületes dolgokat, hanem igenis húsba vágó, nagyon fontos dolgokat, amivel sanyargatták, megkeserítették az akkori nép életét, és nagyon mélyen mélybe taszították az akkori népet. És ennek meg is lett a következménye. Mert egy olyan nép, akinek olyan a vezetője, vagy olyanok a vezetői, akik a maguk hasznát keresik, azok előbb-utóbb szétszélednek, tévútra térnek. Ez ideig működik a nyáj ellen, ugye egy ideig tehetetlenségben mozog, jó irányba is mehetnek a dolgok, de egy idő után ez a vezetőknek a bűne, az kiragyolódik a népen is. És az ide is mondja, szétszórodott, farkasok elebelővé vált, és szétszapat nyáj, akinek nincs vezetője, az a mindenféle más behatásnak a martalékává válik. Következményei vannak ennek. Nem történhet ez meg akkor, hogyha olyan vezetője van az országnak és a népnek, aki nem azokat teszi, amiket itt felsoroltunk, vagy felsorolt az ügyet. És aztán egy megerősítést ad újra a proféta, és újra elmondja, hogy mit tettek a vezetők, majd aztán egy számonkérés és egy büntetés is tulajdonképpen elhangzik a mai igényben. Kiragadom a szájukból a juhaimat, és többé nem esznek belőlük. Ha azt mondja Isten, hogy gondoskodom róla, hogy ne összetehessék a nyálat, rágondolunk a hagyományos pásztorokra, akkor abban a korban, ha valakitől megfosztották a lehetőséget, hogy ő legyen a pásztor, és elvették tőle a nyájat, akkor az tulajdonképpen a meglehetését veszítette el az a pásztor. Mert onnantól kezdve ő nem tudott, se keresete nem volt, sem a meglehetését nem tudta biztosítani, nem beszélve arról, hogy nagy szégyen volt. Tehát az a pásztor, akinek elveszik a nyáját, és ezt közé is teszik, az onnantól kezdve nem nagyon kapott új megbízást, az onnantól kezdve többre akasztatta a subáját, és onnantól ez a más foglalkozás után kellett néznie, és elvesztette a megélhetését, a megítélését, tulajdonképpen egy megsemmisülés vált rá. És igaz lehetne ez a nép vezetőire is, bár ez sajnos nem mindig történik. Valami megváltozott, valami eltörött ott az Izraelnek az életében. Biztos volt egy-két ember a nyájban, aki felkapta a fejét és próbált az ellen menni, de valójában mégsem történtek változások, Istennek kellett beavatkozni. És feltettem magamba a kérdést, hogy ha én ott lettem volna, én vajon mit tettem volna. Én őket követtem volna, vagy én lázadnék, vagy én hogyan viselkednék, de azt gondolom, hogy nehéz erre válaszolni. Nehéz, mert ahogy mondtam, van egy tehetetlenség, ahogy bele csippenünk ebbe a dologba. De egy dolog biztos, hogy nekünk van jó pásztorunk. Hogy énekelhetünk is az énekbe, hogy ne bíznék abban, aki az életét adja értünk, szabadon idézem most az éneket, hogy ne bíznánk abban, aki az életét is feláldozza értünk. Nekünk van pásztorunk, nekünk szabad őt követni. Akkor a vezetők nagyon súlyos hibát követtek el, mert uralkodóvá akarták magukat tenni, pedig hallottuk a mai idénk előtt a lekcióban is, hogy a jó pásztor az nem béres. Ők béresként viseltettek, és a nyájat nem jó irányba vezették. De nekünk van pásztorunk, és tudjuk, hogy ki az mi pásztorunk, és hogy merre felé kell haladnunk. És mondhatnánk, hogy ez abban a korban történt, ez már rég elmúlt, azóta megváltozott a világ, itt egészen más dolgok vannak. De ha végigmegyünk a történelmünkön, akkor látjuk, hogy akár a középkorban, vagy az újkorban, vagy akár a mai korban is semmi nem változott. Mindig van egy olyan réteg, egy olyan vezető réteg, aki a saját hasznát keresi, aki a kövérjét levágja, aki sanyargatja az ő népét, és a saját hasznát nézi, nem változott semmit a világ. Tehát a figyelmeztetés mai napig is itt van közöttünk. És erre gondolnunk is kell. És még egy betület, ami nagyon fontos. Itt tulajdonképpen most csak a materiális dolgokról beszéltünk, hogy hogyan vezeti a népet, akire rá lesz bízva. De azt is meg kell néznünk, hogy egyáltalán hitben hogyan vezették az akkori népet. Jó irányba vitték-e, engedték-e az Isten tiszteletét, vagy ezzel a cserével, ezzel az átkeresztüléssel maguk a vezetők is rossz irányba vitték a népet. Volt-e olyan lelki élete az akkori zsidóságnak, és akár mai, ahogy a mai korra vetítjük ezt magunkra is, van-e olyan lelki életünk, amit Isten elvált tőlünk, hogy ne üzenpásztorok vezessenek minket, és mi ne rossz irányba menjünk az üzenpásztorok után. De Isten gondoskodott ott is, és gondoskodik ma is rólunk, mindannyiunkról. Azt mondja, gondoskodom róla, hogy ne ők legeltessék a nyájamat, ami egyfelől büntetés volt a vezetők felé, az másfelől kegyelem volt a nyáj felé, és ez akár megtörténhet ma is. Lehetnek áthallások a mai politikai helyzetre, akár a világpolitikára is, de én ebben most nem szeretnék belemenni. Az biztos, hogy az Úr kinyújtotta a kezét, és kinyújtja a kezét nagyon azóta is, nagyon sokszor, és a legjobb megoldást adja. Egyszer már odaadta a legjobb megoldást, és ott nekünk nem kell más keresni a jó pásztort, magát az Úr Jézus Krisztust. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, mint a erről már beszéltem is. És ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki az életét adja mindazokért, akik őt követik, akik az ő hangját hallják, megismerik és őt követik. Így értem, hogy a legvégén néhány szóval kapcsolódok az anyák napjához is, és arra gondoltam, hogy az anyáknak a szeretetét szeretném egy picit kiemelni, és utána néztem, hogy biztos sokan ismerik-e, hogy a görög nyelvben 7 szó van a szeretetre. A magyarban nincs ilyen sok, a szeretet és a szerelem, ez a 2 szó van, ami ezt is helyezi, de a görögben 7 szó van, erre biztos mindannyian ismerjük, az önszeretet az egyik, a másik a játékos szerelem, a harmadik a erotikus szexuális szenvedély, a szívű a baráti, testvéri szeretet, a hosszú távú szeretet, ez inkább már a nagyobb távban kialakuló szeretetről van szó, a gyermekek iránti szeretet, az agapé, az önzetlen szeretet, ami már majdnem a isteni szeretethez kapcsolódik, ez a 7 szó jellemzi a görögben. Milyen érdekes, hogy mennyi sok szó van erre, és ezt milyen gyakran használták is. De ugye nekünk a legmagasabb szeretet az isteni szeretet, az, amiről eddig is beszéltünk, a Jézus Krisztus szeretete, az Úr szeretete felénk. Úgy szeretse Isten a világot, ugye, ismerik az igét. És azt szokták mondani, akik ezzel foglalkoznak, hogy az anyai szeretet az valahol ott van az isteni szeretet alatt nagyon közel. Az anyai szeretet az, ami a legközelebb van ehhez a szeretethez, és a legbensőségesebb szeretet, ahogy más nem tud szeretni. Én apa vagyok, az ahogy látszik is, de azt meg tudtam figyelni, még annak idején, amikor nekünk gyerekünk született, hogy tényleg milyen kapcsolat van gyermeke és anyja között. És most egy pár hónap ezelőtt megadta Isten nekünk azt, hogy unokám született, és most meg tudom figyelni azt, még jobban, nagyon érdekes, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy nagyszülőként mennyire más szemüvegen keresztül látjuk ezt az egészet. Talán egy kicsit hátrébb tudunk helyezkedni, talán egy kicsit a mindennapi törzésből, forgásból ki tudunk helyezkedni, és meg tudom azt figyelni, hogy az unokám és a lányom között milyen fajta szeretet van, és hogy ez napról napra hogyan nyilvánul, nem, mert hát Istennek minden nap látom őket, és tudom ezt figyelni. És történt egy ilyen kis eset is a minap, hogy így 5 hónap után a lányom még azt gondolták, hogy na most eljött az első este, amikor egy kicsit lazíthatnak, és elmennek egy kicsit sétálni, szórakozni, és megkértek minket, hogy már lefektették az unokánkat, és hogy vigyázzunk rá. Mondták, hogy 99%-ig végig fogja aludni az éjszakát, szinte sose szokott már egy este 10 után felébredni, vagy fél 10 után. Hát mondanom, hogy ezen az estén felébredt. És nem is lett volna még baj, mert hát a gondolt nagyszülőként a feleségemmel elkezdtük ringatni. Először egy nagy szemekkel nézett ránk az unokám, hogy hát te nem az anya vagy. És aztán ugye elkezdett nyűgösödni, majd egy szentélyadás alatt olyan kitörő sírás jött elő, a vigasztalhatatlan sírás, amikor végre rájött, hogy ez nem az én anyukám, aki a kezébe tart. Nappal sose szokott ilyen baj lenni, tehát ha nappal kell rá vigyázni, és nappal ringatjuk, akkor órát ugye elmondani, nem számít. De akkor este valami eltört benne, és azonnal fel kellett hívnunk a lányokat, és lóhalálomra vissza kellett, hogy jöjjenek. És mikor belépett a lányom, hogy még nem is hallottam így sírni a Sofit, hogy ennyi, ilyen este állítóban sírt, mert aztán amikor átvette a kezébe, nem hazudok, 2 másodperc alatt megnyugodott. Szó szerint ránézett, és kész, minden. És utána végig aludta az éjszakát. Tehát ez a fajta szeretet, ami azt hiszem mindent. Ez a fajta kapcsolódás. Én kicsit bajba vagyok mindig az anyák napjával, meg a nőnappal, meg a bálint nappal, meg az ilyen napokkal. Mert én azt gondolom, nem csak egy napon kéne ünnepelni az anyákat, meg a nőket, meg a szerelmet, meg az apákat, mert apák napja is van, tehát azért azt ne felejtsük el. És nem csak minden születéskor, mint régen mondták, hogy akkor van apák napja, hanem hivatalos apák napja is van. És ráadásul több apák napja van, mint anyák napja, mert ugye különböző kultúrákban nem ugyanakkor ünnepik az apák napját. Ilyen önzőek vagyunk mi férfiak, vagy apák. De azt hogy látni kell, hogy akár mekkora szüksége is van, mert azt is látom az unokámon, hogy néz az apjára, tehát az egyfajta szerelem, ahogy a kisbaba néz az apjára, de azt, ahogy a feleségem mondta azt, hogy látni kell, hogy olyan 1-1,5 éves koráig a gyereknek, legyen a fiú vagy lány, az anyja felé való vonzódása és kötődése, az minden felülér. És ilyen a mi isteni szeretetünk is, az minden felülér. Az Isten úgy szeret minket, hogy az minden felülér. Ott lehetünk mi bármilyenek. Az biztos, hogy megbocsátja nekünk. Mint hogy az anya is, nagyon sok olyan ember, aki börtönben ül gyilkosságért, bármilyen elmesélek, hogy amikor onnan kiszabadult, akkor az anya hogy ölelte a kedvéreit, mindent megbocsátott neki. Hát képzeljük el akkor, hogy az Isten hogy meg tud nekünk mindent bocsátani. Az a fajta szeretet, ami benne van. És nagyon gyerekes lesz, amit én most fogok csinálni. A mi korosztályunk azt mondja, hogy ez gáz. Az én gyerekeim korosztályomnak azt mondja, hogy apa, ez para, de én mégis csak megtettem, hogy ezt az időrendszert, ahol személyesen megszólítja Isten a pásztorokat, egy kicsit átformáltam, és az anyákra jellemzően átírtam, lehet, hogy tényleg para, de annyira ott volt bennem, hogy ezt meg kell tennem, hogy kifejezzem azt, hogy az a fajta szeretet, ami az anyákban van, az mennyire erős, és mennyire ellentétre annak, mint amit a hűtlen pásztorok tesznek. Bocsássa meg nekem a gyülekezet, hogy ilyet tettem, meg az egyház, hogy itt átírom az igéket, de valahogy ez ilyen belső indítatás volt. És ezzel zárom is a gondolataimat, mert ez is húzódott az idő. Innen a szószékről se tehetek más, mint hogy áldok anyáknapját kívánjak minden édesanyának, és azt a szeretetet kívánom mindenkinek, ahogy az anyák szeretik a gyermekeiket, és hogy Isten szeret mindannyiunkat, hogy ezt tapasztaljuk meg, éljük meg, ismerjük meg ezt a szeretetet. Aki még nem ismeri, aki még nem Isten gyermeke, aki még nem tért oda ő hozzá, megteheti, akár most is, ebben a percben is, ha valamit megérzett abból az én kis suta beszédemen keresztül, megérzett abból a szeretetből, amit Isten tud adni mindannyiunknak. És hogyha anyák napja kell ehhez, akkor legyen az anyák napja. Hogyha bármi kell ehhez, akkor legyen. Hiszen bármilyen keresztül meg tudja áldani a mi sutaságunkat, fel tud minket használni arra, hogy megértsük őt és megtapasztaljuk őt. Legyen ez akármilyen ünnep, vagy bármilyen alkalom, még az én sutaságom is. Térjünk oda ő hozzá, és legyen az ő szeretete az, ami mindegyünket betölt. Amen.